Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogyan a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszban olvassuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 11. részének első 18 versében.
Az apostolok és a Júdeában levő testvérek is meghallották, hogy a pogányok is befogadták Isten beszédét. Amikor felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidóságból valók, és ezt mondták néki: körülmetéleten emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Péter pedig elkezdte sorban megmagyarázni nekik: én Jópé városában voltam, imádkoztam, és láttam elragadtatásban egy látomást, valami alászálló edényt, mint egy nagy lepedőt, négy sarkánál fogva leeresztve az égből, és egészen hozzám jött. Jobban szemére véve földi négylábú állatokat, vadakat, csúszómászokat és égi madarakat láttam abban. Hangot is hallottam, amely ezt mondta nekem: kelj fel, Péter, öljed és egyél. Én azonban azt mondtam: semmiképpen sem, uram, mert soha semmi közönséges vagy tisztátalan nem ment be az én számba. De másodszor is szólt a hang az égből: amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig háromszor is megtörtént, és az egész újra felemelkedett az égbe. És íme azon nyomban három férfi érkezett a ház elé, amelyben voltam, akiket Cézareából küldtek hozzám. A lélek pedig azt mondta nekem, hogy menjek velük minden kételkedés nélkül. Eljött pedig velem ez a hat testvér is, és bementünk annak az embernek a házába. Ő elbeszélte nekünk, hogyan látta, amint az angyal megállt a házában, és ezt mondta neki: küldj embereket Joppéba, és hivasd magadhoz Simont, akit Péternek hívnak. Ő majd olyan igéket hirdet neked, amely által üdvözülsz mind te, mind az egész házad népe. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szent Lélek, ahogyan ránk is kezdetben. Akkor eszembe jutott az Úr szava, aki azt mondta: János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát az Isten nekik is ugyanazt az ajándékot adta, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy Istent megakadályoznám? Ezeknek hallatára aztán megnyugodtak, és dicsőítették Istent, ezt mondva: eszerint hát Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk, hálát adunk neked, hogy a föld minden népével van terved, így velünk magyarokkal is itt a Kárpát-medencében. Köszönjük, hogy mindnyájan fontosak vagyunk neked, és törődsz velünk egyen-egyenként. Eléd visszük házunk népét, a szeretteinket, akikért oly sokat könyörgünk hozzád, ma különösen is édesanyánkat, akinek áldást kérünk életére. De most eléd visszük azokat is, akik eszünkbe sem jutnak sokszor. Azok a rokonok és ismerősök, akik nem voltak jók hozzánk, akik kihasználtak, megbántottak, semmibe vettek minket. Lehet, hogy még soha nem imádkoztunk értük. Lehet, hogy még soha nem jutott eszünkbe, hogy nekik is elmondjuk a te örömüzenetedet, hogy Krisztus értük is meghalt, és van szabadulás reménytelen életükből. Bocsáss meg most, Urunk, a mi személyi válogatásunkat. Köszönjük, hogy te nem vagy az. Így lehetünk most mi is itt a te házadban. Nyisd meg szánkat hálaadásra, készíts szívünk buzgóságra, hitünk s értelmünk neveljed, neved velünk ismertessed. Ámen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 18. részéből, a 31. versből hirdetem nektek. Isten útja tökéletes, az Úr beszéde szintiszta, pajzsa ő mindazoknak, akik bíznak benne. Amen. Isten igéjére készülve a 372. dicséret első versét énekeljük. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Istennek az a szent igéje, melynek alapján üzenetét szeretném elmondani nektek az ő szent lelkét segítségül kérve, írva található a felolvasott helyen. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. részének első 18 versében a 18. vers B részével foglalom össze ezt az ige szakaszt. Eszerint hát Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre. Amen. Kedves testvérek, nincsen kapcsolat konfliktus nélkül, nincsen közösség konfliktus nélkül, egyedül a temetőben fekvő halottak vannak tökéletesen csöndben és békességben egymással. Ahol élet van, ott időnként van összeütközés is. Éppen ezt látjuk az igében. A friss egyházban rögtön a kezdet kezdetén probléma merült fel, egyesek konfliktusba keveredtek egymással. Az ige alapján tekintsünk most végig a megegyezésnek az útját. Az első, amit szemügyre kell vennünk, az maga a konfliktus. Hadd olvassam még egyszer az első három verset. Az apostolok és a Júdeában lévő testvérek is meghallották, hogy a pogányok is befogadták Isten beszédét. Amikor felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidóságból valók, és ezt mondták neki, körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Az előző, a 10. részben olvassuk Kornéliusnak és háza népének a hitre jutását Péter apostol szolgálata nyomán. De azt a tényt is, hogy mindez Isten parancsára és Isten előkészítő munkája nyomán következett be. Láttuk az előző fejezetben, és most Péter elbeszéléséből újra halljuk, hogy Kornéliusnak volt egy látomása egy angyallal, aki azt mondta neki, hogy küldessen el Péterért Joppéba. Aztán Péternek is volt egy látomása az égből leereszkedő lepedővel, amelyben mindenféle tiszta és tisztátalan állat egyaránt megtalálható volt, és hallatszott a hang, öld és egyél. És Péter tiltakozott, hogy Uram, hát én soha nem ettem tisztátalant, még csak nem is érintettem. Hát hogyan ölhetném, és hogyan ehetném meg? Amikor ez a látomás befejeződött, akkor megérkeztek Kornéliusztól a küldöttek, és ekkor a Szentlélek szólt Péterhez, hogy menjen el ezekkel a küldöttekkel, ne tétovázzon, menjen el Cézáreába, Kornélius házába. A sok látomás, a Szentlélek szava, angyal jelenése, mindez azt mutatja, hogy egy rendkívüli esemény következett be, amely teljesen újdonság volt, túl a megszokotton a zsidók részére, sőt a pogányok részére is. A zsidó nép ugyanis meg volt győződve arról, és tulajdonképpen jogosan, hogy rajtuk kívül nincsen üdvösség ezen a világon. De az első pünkösd éppen arról szólt, hogy Isten beszéde kiárad, Isten kegyelme, szeretete kiárad a pogányokra is. Ennek az első jele volt a pünkösdi nyelvcsoda, amikor a világ minden tájáról érkező zsidók a saját anyanyelvükön, vagyis azokon a nyelveken hallották szólni az apostolokat, amely országból éppen érkeztek. Ez azt jelképezte, hogy minden nyelven megszólal az evangélium, minden népnek felkínáltatik az üdvösség, de ez mégsem volt még olyan kényszerítő erejű bizonyíték, amely megmozgatta volna a zsidók szívét, inkább csak csodálkoztak, és inkább arra gondoltak, hogy talán az apostolok és a többiek édes bortól részegedtek meg, ismerjük a pünkösdi történetet. Majd később Samária befogadta az igét. A Samária beliek és a zsidók ugyan kölcsönösen utálták, gyűlölték egymást, de azért mégiscsak a samaritánusok is körülmetélt emberek voltak, és valamilyen szinten mégiscsak volt kapcsolatuk a választott néppel. Majd olvassuk az etióp főkomornyék megtérését. Valahol még ő is belefért a zsidó gondolkodás keretei közé, hiszen valószínűleg prozelita volt, aki önként csatlakozott a zsidósághoz. De a körülmetéletlen római pogány Cornélius százados megtérése már túllépett a zsidóság számára az elviselhetőség határain. Ez valami megbotránkoztató, valami új, valami érthetetlen esemény volt. És ennek az érthetetlen eseménynek kétféle fogadtatásáról olvasunk az igében. Az első az, hogy az apostolok és a testvérek mindezt tudomásul vették, és bár az igében nem olvasunk róla, de úgy tűnik az első versből, hogy valószínűleg örültek is neki. Az apostolok és a Júdeában lévő testvérek is meghallották, hogy a pogányok is befogadták Isten beszédét. Viszont a zsidóságból, szó szerint a körülmetéltségből valók megbotránkoztak. Amikor felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidóságból valók, és ezt mondták neki, körülmetéletlen emberhez mentél be, és együtt ettél vele. A zsidóknak nem volt szabad pogány emberhez bemenni, és különösképpen is nem volt szabad velük együtt étkezni. Hiszen tudjuk, hogy milyen a kóser, a Mózes törvénye szerint való étkezési előírás, mennyire sokrétű, milyen sok minden aprólékos részletet közölt az Ószövetség, hogy mit szabad és mit nem szabad enni, amit szabad, azt is hogyan szabad, hogyan kell levágni az állatot, stb. Stb. Ennek egy egész rituáléja volt. Nyilvánvaló, hogyha valaki pogány emberhez ment volna be, és együtt étkezik vele, az nem olyan ételt evett volna, mint amit a zsidóknak szabad volt. A zsidóságból valók, a körülmetéltségből valók, tehát megbotránkoztak ezen az eseményen. Konfliktus lépett fel. Konfliktus, de ami csodálatos, ami Isten munkája, és ami követendő példa a számunkra, hogy nem az álláspontok megmerevedéséről olvasunk, nem szakadásról olvasunk, hanem egyetértésre jutásról, megegyezésről. És ennek eszköze volt Péter apostol okos bizonyságtétele. Ez tehát a második, amit végig kell néznünk, Péter bizonyságtétele. Először is részletesen elmondta saját élményeit. Az, hogy hogyan ereszkedett le egy edény, mint egy lepedő négy sarkánál fogva, hogyan voltak benne ezek az állatok, milyen hangot hallott az égből. Aztán elmondta azt is, hogy amikor megérkeztek a küldöttek, akkor hogyan szólt hozzá a Szentlélek. Tehát teljes részletességgel számot adott arról, hogy ő mit hallott, mit látott. De ugyanakkor ebben a beszédében idézte Cornélius látomását is, hogy tudnélik egy angyal szólt hozzá, és mit mondott neki. Aztán bizonyságot tesz Péter az általa is látott csodáról, hogy a Szentlélek Cornéliusra és háza népére is kitöltetett. A jelenlévő testvérek, maga Péter és a többiek is, amikor ott voltak Cornélius házában, maguk is csodálkozva vették tudomásul, hogy ez megtörténhetett, és akkor mondja az Péter, hogy hát megtagadhatnánk-e az ilyenektől a vizet, hogy megkeresztelkedjenek, amikor ők is ugyanúgy megkapták a Szentlélek ajándékát, mint ahogyan mi megkaptuk. És itt ebben a vitában Péter bizonyságot tett erről a csodáról, amit saját maga látott és tapasztalt, hogy a Szentlélek Kornéliuszra és házanépére is kitöltetett. Sőt, eszébe jutott és idézte ebben a beszédében Jézus szavát Keresztelő János és a Szentlélek keresztségéről. Akkor eszembe jutott az Úr szava, aki azt mondta, János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Végül helyesen érvelt Isten eddig érthetetlen, ismeretlen új szándékáról, amit Pál apostol a maga leveleiben gyakran Krisztus titkának nevez, hogy tudnélik innentől kezdve már a pogányoké is lehet az üdvösség. Maga a felolvasott ige is utal arra, hogy Péter egy értelmes, Isten lelke által szóló bizonyságtételt tett a vele vitatkozó zsidóknak. Így olvassuk a 4. versben, Péter pedig elkezdte sorban megmagyarázni nekik. De az is csodálatos, hogy a zsidók nem szóltak közbe, nem vágtak Péter szavába, figyelmesen hallgatták érvelését, és hagyták magukat a Szentlélektől meggyőzetni. Kedves testvérek, olyan sokszor van, hogy mi sem értünk mindenben egyet. Hogy különböző látásunk van Isten akaratával kapcsolatosan, a törvénnyel, a 10 parancsolattal, hogy mi az, amit Isten elvár tőlünk, mi az, amit nem vár el. Olyan sokszor egyik testvér törvényeskedésbe merül, másik testvér inkább a liberalizmus irányába megy el. De vannak vitáink. Vannak vitáink. Sajnos a mi vitáink gyakran olyan, mint amit így szoktunk nevezni, hogy a süketek párbeszéde, hogy mondja mindenki a magáét. Nem érvek hangzanak el, hanem felsőbbrendű kijelentéseket vágunk egymás fejéhez. És olyan csodálatos az igében látni, hogy itt nincsen semmi indulat. Okos, meggyőző beszédet hallunk, amikor Péter rábízza magát a Szentlélek vezetésére, arról beszél, amit ő látott, arról beszél, amit Kornélius látott, arról beszél, hogy mi történt velük, és levonja logikusan Isten lelke szerint azt a végkövetkeztetést, hogy ezek szerint Isten megadja az üdvösségre való lehetőséget. Most már innentől kezdve a pogányoknak is. Saját magamról hadd mondjam el azt, hogy sajnos én sokszor, amikor érvelek, akkor indulatosan szoktam érvelni. És ez nem jó. Nekem is példát kell vennem Péter szavaiból, hogy ő hogyan cselekedte ezt. És ennek volt hatása. Ahogyan ő bizonyságot tett a lélek általi bölcsességgel. Arról, amit látott és hallott, amit tapasztolt, és amilyen következtetésre jutott, minden indulat és minden veszekedés nélkül, okos, meggyőző beszéddel, ez vezette el a vitatkozókat a megegyezésre. Azért zárójelben meg kell jegyeznem azt is, hogy Péter ugyancsak megemlíti, hogy amikor elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, és csak megemlíti, hogy Kornéliusznak mit mondott az angyal, ő majd, mármint Péter, olyan igéket hirdet neked, amely által üdvözülhetsz, mint te, mind a te házad népe. A beszélgetésből, itt ebből a vitatkozásból nem derül ki, hogy miről is beszélt Péter Kornélius házában, mert ez akkor ott a napnál világosabb volt, mindenki tudta, erről külön megemlékezni nem kellett. És mi is tudjuk az előző fejezetből, hogy Péter mit mondott, aminek a nyomán természetesen Isten munkája által leszállt Kornéliuszra és háza népére a Szentlélek. Így szólt Péter Kornéliuszékhoz, ez az az ige, amelyet Izrael fiainak küldött, tudnélik Isten, békességet hirdetve Jézus Krisztus által, aki mindenek ura. Tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János prédikált, hogyan kente fel Isten a názáreti Jézus Szentlélekkel és hatalommal, aki amerre csak járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit a zsidók tartományában és Jeruzsálemben tett. Őt ugyan fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem az Istentől előre kiválasztott tanúknak nekünk, akik együtt ettünk és együtt ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. A próféták mind róla tesznek bizonyságot, hogy mindaz, aki hisz benne, bűnbocsánatot nyer az ő neve által. Míg Péter ezeket a szavakat mondta, a Szentlélek leszállt mindazokra, akik hallgatták az igét. Tehát teljesen világos, hogy miről beszélt Péter Kornélius házában, amelynek nyomán leszállt rájuk a Szentlélek. Az örömhírnek, a Jézus Krisztus kereszthaláláról és feltámadásáról szóló igének. A megtérés, az újjászületés bizonyságtételének van átformáló ereje a Szentlélek által. Csak akkor történik velünk valami, hogyha az igét elegyítetlenül hirdetik, hogy Jézus Krisztusnak kellett meghalni azért, hogy mi egyáltalán Isten felé fordulhassunk, hogy hozzá mehessünk, hogy megváltásra van szükségünk. És nem csak általánosságban van megváltásra szükségünk, hanem személyes megtérésre, hogy aki hisz, az bűnbocsánatot nyerjen. Péter okos, szelíd és meggyőző bizonyságtételére a zsidók megnyugodtak. Így olvassuk a 18. versben, ezeknek hallatára aztán megnyugodtak, és dicsőítették Istent, ezt mondva, eszerint hát Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre. A gyülekezet egészére békesség és az Isten dicsőítése volt jellemző. De még egyszer hadd hangsúlyozzam, ne gondoljuk azt, hogy Péter emberi adottságai hozták létre ezt a megnyugvást, ez is Isten munkája volt. Péter a lélek vezetésével tudott ilyen békességre törekvő, mégis egyértelmű és szilárd bizonyságot tenni a vele konfliktusba keveredettek előtt. Jegyezzük meg magunknak, hogy gyülekezeten belül hívő testvéreinkkel való konfliktusainkat akkor tudjuk békességben és Isten dicsőségére megoldani, ha különösen is keressük Isten akaratát, Isten által bizonyságot teszünk az ő munkájáról, és a Szentlélek munkálkodhat bennünk és általunk. A konfliktus megoldás nem retorika kérdése, nem hangerő kérdése, hanem az értünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztusra, mint közös alapra történő építkezés kérdése. Így lesz nyugalmunk és békességünk, és így tudjuk még konfliktusainkon keresztül is Istent dicsőíteni. Amen. A 171. dicséretünk legyen ráfelelő énekünk. A 171. dicséretünk, amely így kezdődik, megáll az Istenek igéje. Urunk, a te szent színed előtt megvalljuk, hogy hívő emberekként is gyakran kerülünk konfliktusba. Hadd értsük meg, hogy nincs más kiút, mint rád hallgatni, téged képviselni, szeliden, de határozottan. Kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj bennünk. Ha lehetséges, akkor ne következzenek be konfliktusok, de ha bekövetkeznek, akkor te szerinted való módon oldhassuk meg azokat. Köszönjük Péter okos, általad kapott bölcsességgel elmondott szavait, hiszen így nem szakadt szét az egyház zsidó keresztjénekre és pogány keresztjénekre, hanem egységes maradt. Urunk, kérünk, hogy gyülekezetünkben, kérünk, hogy egyházunk gyülekezeteiben szerte ebben az országban és ezen az egész világon a te egyé teremtő békességre, békességet teremtő akaratod valósulhasson meg. Van, amit másképpen látunk, van, ahogyan másképpen gondolkozunk, de amire eljutottunk, abban egyképpen éljünk és beszéljünk a te lelked által. Kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj így egyéni életünkben és közösségeinkben. Te légy velünk mindenben, terveinkben, vágyainkban. Te légy velünk életünk minden, akár nagy, akár apró cseplő döntésében. Hadd bízzuk rád az életünket, hadd bízzuk rád betegeinket, a nyomorúságban lévőket, hadd bízzuk rád a gyászoló szívűeket, hadd bízzuk rád hazánkat, országunk vezetőit, hadd bízzuk rád az elkövetkezendő idők eseményeit, mint egyik kiemelkedő eseményt a kötelezően választható hittan bevezetését is, hogy inkább a javunkra, mint a kárunkra szolgáljon, add, hogy lehetőség legyen minél több gyermeket utolérni, és add, hogy gyülekezetünk világító fákja lehessen, amely a te szeretetedről és a te igazságodról tudósítja embertársainkat itt Újpesten. Kérünk, vezess bennünket, és kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg testvérek a hirdetéseket.